24. és 27. versek közötti szakaszt olvasom Máté evangéliumának 17. fejezetéből tehát. Amikor Kapernaumba értek, odamentek Péterhez azok, akik a templomadót szedik, és megkérdezték tőle, a ti mesteretek nem fizet templomadót? De igen, felelte. És amikor bement a házba, mielőtt még szólt volna, Jézus megkérdezte, mit gondol Simon, a földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót? A fiaiktól vagy az idegenektől? Miután így felelt az idegenektől, Jézus ezt mondta neki, akkor tehát a fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt, vedd ki, és add oda nekik, értem, és érted. Ez tehát akkor a templomadó története. És hogy mi ez a templomadó? Érdemes egy picit közelről ráfókuszálni erre a történetre, mert hogy azt gondolom, hogy sok minden kérdést végigvesz, vagy végigjár a földi gazdálkodás, meg az egyház gazdálkodásával kapcsolatban. A Mózes második könyvének a 30. fejezetében van a templomadó elrendelve, és minden felnőtt zsidó férfinak, illetve háztartásonként egyébként családoknak meg kellett váltania a templomadót minden évben. És a következőképpen szólt a templomadónak az elrendelése Mózes könyvébe. Azután így beszélt Mózeshez az Úr, amikor összeszámolod Izrael fiai közül azokat, akiket számba kell venni, adjon mindenki váltságdíjat magáért az Úrnak, amikor számba veszik, hogy ne érje őket csapás a számbavétel miatt. Mindazok, akik átesnek a számbavételen, adjanak egy fél sekelt a szent sekel szerint, amelyben 20 géra egy sekel. Fél sekel legyen az Úrnak szóló felajánlás. Mindenki adja meg az Úrnak szóló felajánlást, aki átesett a számbavételen 20 évestől fölfelé. A gazdag ne adjon többet, és a nincstelen se adjon kevesebbet fél sekelnél, amikor megadjátok az Úrnak szóló felajánlást váltságdíjul magatokért. Amikor átveszed a váltságdíjat Izrael fiaitól, fordítsd azt a kijelentést sátrában végzett szolgálatra, hogy értetek adott váltságdíjként emlékeztesse az Urat Izrael fiaira. Ez valójában egy elrendelése annak, hogy a kiválasztott nép, a zsidóság gondoskodjon a papi szolgálatnak a fenntartásáról. És kiemelném azt, hogy a gazdag ne adjon többet, és a nincstelen se adjon kevesebbet. Tehát itt ez egy eléggé konkrét összeg, amit minden egyes zsidónak vállalnia kell. Mert hogy 20 éves kor fölött tekintették, akkor onnantól, tehát itt a családfőkről van egyébként szó, vagy a családfői pozícióba bekerülő felnőtt férfiakról van szó. És a kereszténységben is van utóélete egyébként ennek a templomadó dolognak, mert hogy mi is szedünk egyházadót, vagy egyház fenntartó járulékot, ugye felekezetenként eltér a megfogalmazása, de ez valójában ugyanaz. Vagy Szent István király idejében még tized volt, szintén ószövetségi alapokra visszahelyezvén a dolgot. Ezt Ádár hónapban szedték a zsidók, ami nagyjából a Páska ünnep előtt volt, és a kivonuláshoz csatlakozott magának a templom adónak a beszedése, ami nyilván Jézus idejében már nem a Szent Sátor fenntartásáról szólt, hanem a jeruzsálemi templom, illetve zárójelben megjegyzem a vidéki zsinagógák fenntartásáról. Tehát akkor ott már ott, és az ott történt szolgálatról, és azért izgalmas az a kifejezés, hogy megváltották magukat, mert hogy a tartozást váltják meg az ókorban. És egyébként a megváltás az a tartozásnak egy gazdasági kifejezése egyébként, kinek tartoztak. És hát alapvetően a szabadításukért tartoztak az Istennek. És az Isten ennek a tartozásból, itt az egyiptomi szabadulásról beszélünk, ennek a tartozásából rendezteti úgymond az ige hirdetés szolgálatát, illetve annak a folytonosságát a zsidóság között. Na most viszont ilyen értelemben nem hiába teszi fel Jézus azt a kérdést, hogy a királyok kiktől szedik az adót, a fiaiktól, vagy a szabadoktól, vagy az idegenektől, mert hogy nyilván a fiak tehát szabadok. Mi az Isten fiai vagyunk, tehát ilyen értelemben mi szabadok vagyunk ezen tartozás alól, mert hogy Jézus nem egyszerűen valami újabb tartozásba rángat bele bennünket a megváltás által, hanem a bűntől tesz szabaddá, és így módon leszünk az Isten gyermekei. Tehát alapvetően mondhatnánk azt, hogy a templom adószolgálatától is fel vagyunk szabadítva. De azt gondolom, hogy ez inkább egyfajta tisztába tétele a dolognak, hogy értsük azt, hogy hogy fenntartunk egy templomot, fenntartunk egy gyülekezetet, az önmagában véve nem üdvösségi kérdés. Ez az ószövetségi zsidóságnak nem volt ennyire egyszerű, vagy nem volt ennyire tiszta. Számukra az üdvösségi kérdés volt, hogy a jeruzsálemi templom áll-e és hogyan néz ki. Mert hogy minden évben ott mutatták be a jóvátételi áldozatot a népért. Minden évben ott mutatták be azt a helyettes áldozatot, ami a nép bűneiért mutattatott be. Vagy a nép bűnei helyett, vagy a nép helyett mutattatott be áldozatként. Nekünk ilyen áldozatra nincs szükségünk, mert a nagypénteki kereszt az abszolút megváltás és felszabadítás. Ugyanakkor meg nyilván nekünk is vannak ingatlanjaink, meg vannak e világi megkötöttségeink addig, amíg a beteljesedés hátra van, és nyilván végig gondolandó ez a történet olyan szempontból, hogy akkor hogyan tudok én felelősséget vállalni adott esetben anyagi természetben is a gyülekezetért, vagy az egyházért, aminek a tagja vagyok. Viszont az is nagyon fontos, hogy ez a konkrét templomadó, ami itt kifizetésre kerül, ez a Krisztus után 70-ben lerombolt templomra szólt. Tehát, hogy itt nem szabad ezt a szöveget úgy olvasnunk Jézus szájából, meg az egész történetet úgy olvasnunk Jézus szájából, meg a mózesi elrendelésből, hogy azt egy az egybe átvonatkoztatjuk saját magunkra, mert hogy Krisztus után 70-ben a jeruzsálemi templom leromboltatik, és Jézus is itt azt mondja, hogy azért, hogy ne szülessen meg botránkozás, fog ki a halat, ott lesz a szájába a pénz, és akkor azt fizess be, érted és értem. És itt egyébként tesz egy pici csodát, mert hogy amikor Péter lemegy és kifogja a halat, tényleg ott van a szájában az ezüst. Ami elég két ember templomadójára. Viszont tényleg látnunk kell azt, hogy amíg e világi keretek között vagyunk, addig igenis a gyülekezeteknek mindig is lesznek olyan e világi keretei, amit nemes egyszerűséggel azért kell fenntartani, hogy az igéről tudjunk beszélni. És akkor itt én azt gondolom, hogy itt alapvetően a keresztény gazdálkodás az, ami, meg az egyházi gazdálkodás az, ami egy nagyon erős Jézusi megvilágítást kap. Nem az a baj, hogy az egyháznak van vagyona, az egyháznak legyen vagyona, adott esetben a gyülekezeti tagságtól legyen vagyona, de ez a vagyon, ez arra felel, vagy azért van, hogy az ige hirdetés garantálva legyen, a szolgálat garantálva legyen a e világi keretek között. És nem elsősorban a profitról kell, hogy itt szóljanak ezek a dolgok. Mert hogy alapvetően a pénz, mint érték, az azt gondolom, hogy nem jelenthet meg a keresztény gondolkodás körben. A keresztény ember számára nem a pénz az érték, hanem az Istenhez tartozás, a gyülekezetnek a közössége, a pénz pedig egy eszköz. És ez az, amit nagyon sokszor elfelejtünk egyébként ebben a nagyon fogyasztói társadalomban, hogy amikor a pénzt kitalálják, akkor azért találják ki a pénzt, hogy ne kelljen azon gondolkodni, hogy az 5 kiló lisztért a piacon hány kiló zsírt kérhetek el, hogy az korrekt legyen. Hanem azért, hogy legyen egy egyezményes csere alap, ami alapján könnyebben tudunk egymással árut cserélni. Mert hogy akkor még mindenki kivitte azt, amit maga megtermelt, és valami olyan dologra cserélte el, vagy olyan dolgot vett rajta, amit ő nem tudott megtermelni, vagy nem állt neki rendelkezésére. És ezek voltak, amik igazából értéket képeztek. Nem a pénz maga, az a cserét egyszerűsítette le. És ahogy elkezd szépen elanyagiasodni ilyen értelemben a társadalom, talán már az ókori Rómánál ez már megjelenik az ezüst pénzek bevezetésével, aztán a középkorban sem leszünk sokkal előbbrébb, és aztán nyilván a kapitalizmus ennek a csúcsa, ahol már olyan pénzeket is számon tartunk, amik a fizikai valóságban nincsenek is. meg mondjuk már aranyfedezet sincsen mögöttük, akkor úgy ott nagyon egész egyszerűen le kell szögeznünk azt a rettentően komoly keresztény kijelentést, hogy a pénz nem érték. A pénz az eszköz. És az a kérdés, hogy ezt az eszközt tudom-e jól használni. Ha kevés, és azt jól osztom be, akkor úgy, ha sok, és jól osztom be, akkor úgy. De nem lehet kincsé tenni, mert nem az. Na és akkor itt egy picit megállok, mert ez már a következő fejezet első példázata.